Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Brazília. Azt hiszem, hogy ez a dél-amerikai ország az, amely minden magyarnak szinte, aki ide látogat, feltétel nélkül tetszik. Ugye Ázsiában Tájföld az ország, amelyet leginkább kedvelnek a magyarok. Azt hiszem, hogy Dél-Amerikában pedig Brazília az, bár ide ugye jóval nehezebb eljutni. A brazil kihagyhatatlan látnivaló természetesen az Amazonas, és ugye itt nem arról beszélünk, hogy megnézzünk egy szobrot, hanem egy hatalmas negyedkontinensnyi területről van szó, amely országokon átível, egy végtelen óriási esőerdőről, de hogyha már valaki Brazíliába utazik, és az ideje lehetősége engedi, akkor érdemes Manausba, Brazília, amazonasi fővárosába elutazni, és innen aztán már picit bele lehet kóstolni az őserdő világába. A helyi járatok egyébként egyáltalán nem drágák, és sűrűek, biztonságosak. Az Amazonast meglehetősen nehéz egy Európában nevelkedett embernek leírni. Érdemes a repülőről kifelé bámulni, hiszen lehet látni, hogy van egy óriási, szinte tengernek látszó folyam, és párhuzamosan alatta még 6-7 másik folyó, amelyek előbb-utóbb a főágba torkolnak. Júliusban az Amazonas bizonyos területeken annyira kiárat, hogy a mellékfolyókkal együtt hatalmas, összefüggő víztükröt alkot. Aztán apadni kezd a nagy folyó, és az élet a korábban vízzel borított területeken visszatér a normális mederbe. Brazíliában remekül megszervezték a légi közlekedést. Ez azt jelenti, hogy naponta 2-3 járat is megy a különböző városokba, hiszen Brazília területe megközelítően akkora, mint egész Európa. Rio de Janeiroból el lehet jutni az Iguacu vízeséshez is. Onnan vissza São Paulon keresztül Rióba, majd Brazílián át Manausba, Amazónia fővárosába egyetlen napleforgása alatt, sőt, talán annyi sem kell, hiszen egymást követik a járatok, és teljesen biztonságosak.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Manaus, Amazónia fővárosa. Itt hajót, kisbuszt, terepjárót vagy kísérőt lehet bérelni a dzsungel túrákhoz. Az igazi őserdő a várostól körülbelül fél órányira kezdődik, és tart sok-sok ezer kilométeren át. Éjszakára a lodzsokban kaphatunk szállást. Ezek tulajdonképpen a dzsungelbe épített faházak, ahol általában van víz és áram. Láttam néhány olyan lodzsot is, ahol a legkényesebb ízlést is kielégítő luxus házacskák álltak a turisták rendelkezésére. Sok helyütt azonban még az áramellátás is akadozik, mert éppen rossz a generátor. A leggyakoribb közlekedési eszköz a csónak. Az egyik indián kísérőnk 18 napig evezett a folyón, hogy olyan településre érjen, ahová már eljutnak a turisták. Szülőfalujában ugyanis semmilyen munkalehetőség nincs, a brazil részre viszont gyakran érkeznek vendégek. A csónak mellett feltűnnek édesvízi delfinek. Gyönyörű teremtések, valamivel kisebbek a tengeri társaiknál, viszont nem mindegyik szürke, láttam köztük néhány rózsaszínű árnyalatút is. A helyiek puszkon emlegették nekem, hogy pink delfin, mondogatták, és nem értettem, hogy mit akarnak, mi van, ez valami kabala, és kiderült, hogy nem, hanem létezik valóban, és magam is láttam a rózsaszínű árnyalatú kis édesvízi delfint az Amazonasba lubickolni. Hihetetlenül furcsa volt. A part közelében az Amazonasnál a vízi növények buja rengetegében anakondák vadásznak. A hatalmas kígyóktól még az indián vezetők is félnek. Minden évben több tucatnyi embert pusztít el a hatalmas, az indiánok elmondása szerint akár 20-24 méteresre is megnövő kígyó. Furcsának tűnnek ezek a számok, de hogyha valaki az Amazonas környékére látogat, akkor egy kicsit megváltozik a méretarányról az elképzelése. Hihetetlen, hogy milyen óriásra tudnak szörnyhegek nőni. Talán emlékeznek, még a magyar lapok is lehozták, amikor az egyik óriás kígyó egy krokodilra támadt és megpróbálta felfalni, aztán ketté repett az óriás kígyó, végül is döntetlen lett a harc, mert mind a két állat elpusztult, de gondolják meg, hogy mekkora hatalmasnak kell lenni egy kígyónak ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, már pedig megtudta. Óriási állatok vannak az Amazonasban, hiszen még az ember által fel nem fedezett területekre is lehet itt lelni. Minden esetre az anakondáktól félnek az indiánok, az Amazonas környéken nagyon sokat meséltek nekem erről. A vízi növényekkel belepett folyó részekre mennek ki az indiánok, ugyanis itt hatalmas zsákmányt lehet ejteni, és ide mennek ki halászni, horgászni, ugyanakkor nem hallják meg, meg nem látják meg az anakondát. Úgyhogy gyakran előfordul, hogy az anakonda elkap egy embert és végez vele. Az óriási kígyó egy hónapban egyszer eszik, utána csak emészt. Felfalja a kajmánt, a tapírt, és egészben le is nyeli. A túrán során egyébként 6 méteres, 7 méteres anakondákat jó magam is láttam, a helybeliek azonban sokat mesélnek óriási példányokról.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Természetesen, hogyha valaki az Amazonashoz érkezik, a legfontosabb dolog, hogy fogadjon egy kísérőt. Messzéna, így hívták a mi kísérőnket. Magyart még soha nem látott előttünk, ugyanakkor büszkén újságolta, hogy két norvég fiatalembert már kalauzolt, végül is szomszédok vagyunk, vagy nem. Messzéna valóságos nyelvzseni volt, ugyanis quechua anyanyelvét kiválóan beszélte, portugálul és spanyolul is tudott, és angolul és franciául is remekül mutogatott. Az őserdei szállásunk pontosan olyan volt, mint ahogy Messzéna lefestette. Tökéletes volt a vízellátás, hiszen igen közel a folyó, a reggeli pedig svédasztalos volt, vagyis olyan gyümölcsöt szedtünk le a fáról, amiért bírtunk. Villany nem volt, ugyanis az áradás miatt éppen nem működött a generátor, de azt mondták, hogy nem sokára már jó lesz, kár, hogy akkor már elmegyünk. Az első komoly amazonasi túránk viszont sikeres volt, ugyanis elmentünk éjszakai póknézőbe. Elég volt kilépni a faépületből, a falon épp egy hatalmas fekete tarantulapók mászott. Messzéna egy kicsit meglepődött, ugyanis a tarantula állítólag nem szokott falra mászni. Az indián megnyugtat minket, hogy nem kell félni, majd amikor visszajövünk és kinyitjuk az ajtót, a pók ugyanis nem ugrik a nyakunkba. Csak a jóval kisebb, hálót szövő állatkáktól kell félnünk, azok ugyanis szívesen sétálgatnak a zsenge turista nyakon. Két zseblámpával és egy dzsungelvágó késsel felszerelkezve kezdtük el az őserdei túrát. Messzéna elmondta, hogy ő meghallja azt, ahogy a pók mozog a földön, persze akkor, hogyha nem csörtetünk hangosan mögötte. Így is történt, hamarosan megláttuk az első madárpókot. Nagyobb volt, mint egy tenyér. Állítólag a kisebb emlős állatokat azonnal megöli és elfogyasztja. Csak éjszaka mászik elő rejtek helyéről a szörnyű jószág, és egy körülbelül egy méter sugarú kör a vadász területe. Ha ezen belül valami mozog, akkor ráugrik. Messzéna megmutatja, hogy milyen az. Egy fadarabot elhúz a pók előtt, de az egy pillanat alatt kimarja a kezéből. Elborzadunk, hogyha véletlenül a pók mellé léptünk volna, alig hanem be is fejeződik az expedíció, amikor a lábunkra ugrik. Messzéna úgy dönt, hogy mégis el kell mennünk a pók mellett óvatosan. Ahhoz, hogy meglegyen az egy méternél nagyobb távolság, arrébb kell csalni a pókot. A legegyszerűbb, hogyha megijesztjük. A megoldás a következő. A madárpók fölött madarat kell formázni a kezünkkel, Messzéna is így tesz, madarat formáz az ujjaiból, és a pók fölé teszi a kezét, de ez az egyetlen, amitől félnek a madárpókok, a madártól, amely felülről támad. Az állat balra el, mi jobbra, remegő lábakkal. Másnap kora reggel pók nélkül ébredünk, és szinte faltuk a reggelit. Kora reggel még nem olyan durva a meleg és a pára, úgyhogy farkaséhes lesz az ember. Az étel szagát megérzik az állatok, úgyhogy az asztalka mellé odaszállt egy tukán, majd később még egy. Izgatottan mutogatom mindenkinek, de a helyiek nem értették, hogy mi a probléma. Ha ott egy tukán, akkor el kell hessegetni. Majd bolond leszek, gondoltam én, hiszen ez a madár 300 ezeret ér, láttam az egyik magyar bevásárlóközpontban. Színes, tollas, és akkora a csőre, hogy amikor elkezd közeledni, akkor nekiadom a reggelim. Aztán a kerítésre odaszállt egy arapapagáj. Óriási állat. Először azt hittem, hogy valami tréfa, hiszen korábban láttam már arab országokban ilyen turistasalogató dolgokat, hogy megcsinálnak pókot, meg madarat mindenféle műanyagból, meg utánzatot, és akkor a turisták jól megijednek. Aztán kiderült, hogy ez az amazonasi arapapagáj igencsak valódi volt. Az Amazonas környékén tényleg szinte minden megtörténhet. Tovább indulunk egy újabb amazonasi túrára, csónakkal, szeljük a habokat, és hát meglehetősen nagyok itt a hullámok, tényleg olyan az érzés az Amazonas főágán, mintha egy kisebb tenger szakaszban lennénk, olyan nagyok a hullámok. A csónak mellett pedig delfinek ugrálgatnak. Ezek édesvízi emlősök, valamivel kisebb a tengeri társainál, mint már említettem. Körülbelül 2-3 perc múlva meglátunk ismét egy kígyót, egy óriási kígyót, amint a vízen a fák közé siklik be. Mint hogyha valamelyik Spielberg filmet látnánk. Ezen az estén egy kicsi indián faluban alszunk. A vacsoránál elmegyek a mosdóba, a fényképezőgépem az asztalon hagyom. Mire visszamegyek, hűlt helye a masinának. A helyén csak egy élesre csiszolt állatfogat találok. Nem tudom, hogy sírjak, vagy zokogjak, vagy üvöltsek, Messzéna minden esetre megnyugtat, a fényképezőgépet nem ellopták, hanem elcserélték. Itt ugyanis még él a közös tulajdon elve, hogyha valamit gazdátlanul hagyunk, akkor az mindenkié. Azért néha tesznek az elemelt holmi helyére valamit, hogy legális legyen a csere. Ezért kaptam a fogacskát. Szerencsére megtaláltam boldog indián barátomat, aki nyakában a fényképezőgépemmel már a fél törzset maga köré gyűjtötte, hogy eldicsekedjen szerzeményével. Amikor felvetem, hogy talán csináljuk vissza a cserét, nem érti a dolgot. Ő egy szerencsét hozó talizmánt, egy igazi csiszolt fogat adott, megnyugtatom, hogy csak azért akarom az egészet visszacsinálni, mert az én fényképezőgépem nem ér ennyit, és nem kívánok visszaélni a vendégjoggal. Annyira szeretem az Amazoniát, és hát persze Brazíliát. Hölgyeim és uraim, a műsort hamarosan a hírek után folytatjuk, tartsanak továbbra is velünk.